kapcsolatokról, hálózatokról, kapcsolódási pontokról beszélünk, és minden kapcsolat egyben befolyásolási képességet jelent. Ezért lehet az, hogy a konnektivitás a nagyhatalmi versengés, rivalizálás terepévé vált.
Tehát ezek a kapcsolatok, ezek aszimmetrikusak tudnak lenni, függőségek jöhetnek létre, és nyilván itt a nagyhatalmak igyekeznek úgy alakítani ezeket a létrehozandó kapcsolatokat, hogy abban ők kevésbé függjenek a másiktól, mint ahogy a másik függ tőlük.
Kína övezetés út kezdeményezésének a megkerülhetetlenné válása óta, 2010-es évek közepe óta az Egyesült Államok kormánya és szövetségesei is dolgoznak a saját infrastruktúra és konnektivitás koncepcióikon, vagy inkább vízióikon ismét.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Kilátás, a Magyar Külügyi Intézet podcast csatornája. Én Gorecki Péter vagyok, az intézet munkatársa. A mai adás témája pedig a konnektivitás fogalma, elméleti háttere, megjelenése különböző geopolitikai és egyéb stratégiákban. Beszélgető társaim a Magyar Külügyi Intézet munkatársai, valamennyien a konnektivitás kutatócsoport tagjai, Buzna Viktor, Salád Gergely és Trembecki Zsolt, szervusztok!
Szervusz!
Szervusztok!
Üdvözlöm hallgatókat!
Akkor rögtön bele is vágunk, és előjáróban talán annyit, hogy konnektivitás, ez ugye a napjaink egyik, lehet talán így mondani, varázsigéje a nemzetközi kapcsolatokban, különböző geopolitikai indítatású stratégiákban, politikákban. Alapvetően egy IT eredetű szakkifejezésről van szó. Tehát, hogyha felügyük például a Cambridge értelmező kézi szótárt, akkor azt látjuk, hogy a konnektivitás számítógépek, programok, eszközök vagy rendszerek egymáshoz való kapcsolódási képességeként határozható meg. És az IT eredetű szakkifejezés elindult mondjuk így, hogy hódító útjára, abban minden bizonnyal szerepe van a digitális forradalomnak, hogy számos más tudományterület átvette a matematikától a biológiáig, illetve legújabban a nemzetközi kapcsolatok tudomány, illetve a geopolitika is. Ennek alapvetően az az oka, hogy itt kapcsolatokról, hálózatokról, kapcsolódási pontokról beszélünk, és minden kapcsolat egyben befolyásolási képességet jelent. Ezért lehet az, hogy a konnektivitás a nagyhatalmi versengés, rivalizálás terepévé vált. Az eligazodást az kifejezetten nehezíti az, hogy nincsen egy mindenki által elfogadott kőbevésett definíciója a fogalomnak, és ez is az oka annak, hogy itt a Magyar Külügyi Intézetben egyre többet foglalkozunk a témával, és az elmúlt hetekben a kollégáimmal igyekeztünk ennek a fogalomnak a mélyére ásni. Úgyhogy el is indítanám azzal a beszélgetést. Viktor, hozzád fordulok elsőként. Kérlek, hogy egy pár mondatban foglald össze, hogy mit érdemes tudni a konnektivitás fogalom elméleti hátteréről.
Szerintem a lényeget már elmondtad, miszerint a konnektivitás, így hogyha az egész tudományos diskurzust veszük alapul, vagy arra tekintünk, akkor egy ilyen eléggé szerteágazó, kicsit szétfolyó fogalom. És így van ez, hogyha leszűkítjük itt a mostani beszélgetés alkalmával a nemzetközi kapcsolatokra és a nemzetközi kapcsolatok elméletére. De hogyha van egy ilyen szerteágazó fogalmunk, szétfolyó fogalmunk, akkor talán úgy tudjuk a legjobban, azzal a stratégiával tudjuk a legjobban megfogni, meghatározni, hogyha így a korlátokat, a szabályokat, a struktúrát körvonalazzuk, tehát hogy valamilyen fogalmi rendszerbe ágyazzuk bele. Szerintem, és mi erről írtunk egy egész komplex anyagot, szerintünk az a bizonyos strukturális realizmus az, ami talán kiinduló pontnak megemlítendő. Tehát itt fontos, hogy abból induljunk ki, hogy vannak ugye a nemzetközi kapcsolatoknak vannak bizonyos szereplői, ezek a szereplők pedig nem feltétlenül egy teljesen anarchikus rendszerben működnek, hanem a politikájuk, kapcsolódásuk, ugye a konnektivitás révén végül is egy struktúrát hoznak létre. Valamilyen pozíciót foglalnak el ebben a rendszerben. Ha ebből indulunk ki, és ezt vesszük kiindulási pontnak, akkor ugye feltételezhetjük azt, hogy ebből következik akár, hogy a konnektivitás az akkor gyakorlatilag egy szemlélet, aminek segítségével a nemzetközi kapcsolatok szereplői megtalálják a nemzetközi rendszerben, az azt alkotó, azt felépítő struktúrákban azokat az utakat, módokat, amin keresztül kapcsolódni tudnak egymáshoz. Nem akarok feltétlenül itt belemenni azt, hogy most akkor különböző nemzetközi kapcsolatok elméletében milyen iskolák vannak, és ők mit képviselnek, de ugye, hogyha a realizmusról beszélünk, és abból indulunk ki, akkor ugye fontos megjegyezni, hogy a realisták alapvetően mindig a nemzetállamok szintjén gondolkodnak. Felmerül tehát a kérdés, hogyha a konnektivitásról beszélünk, és itt a 21. században beszélünk konnektivitásról, akkor elegendő-e, hogyha csak a nemzetállamok szintjén vitatjuk meg ezt a fogalmat, ezt a jelenséget. Ugye erre ad egy kritikai választ a konstruktivista iskola, amelyik bevezeti ezt az igen izgalmas multiplex rendszer fogalmat. Ez a rendszer, vagy ez a fogalom, arra kritikára fogalmazódott meg, mely szerint ugye a nemzetközi kapcsolatok, maga a nemzetközi rendszer az ilyen blokkokra hullik szét ismét, tehát vannak hegemon vagy ős hegemon ambíciójú nagyhatalmak, melyek ilyen szövetségi rendszereket hoznak létre, ezért a blokkok alakulnak ki, és akkor ezek a blokkok egy ilyen ellenséges környezetben viszonyulnak egymáshoz. Konstruktivisták erre azt felelték, vagy azt felelik, és ugye itt meg kell említeni konkrétan Amita Vacsárja, amerikai, indiai származású, de amerikai szakértőnek a nevét. Tehát ők ugye erre azzal válaszolnak, hogy alapvetően téves azt feltételezni, hogy blokkok alakulhatnak ki a nemzetközi rendszerben, hasonlóan, ahogy az korábban történt, akár a hidegháborúban, a 20. században is, hiszen annyira komplexé vált és annyira sokrétűvé vált a nemzetközi kapcsolatok rendszere, hogy a nemzetállamokon túl számos szereplő van még a palettán, melyek ugyanúgy egyébként aktorai ennek a kapcsolatrendszernek. Tehát ezért jelenik meg ez a egyébként a hálózatkutatásból eredeztetett multiplex rendszer fogalma, mert ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy oké, vannak a különböző aktorai a nemzetközi rendszernek, és ezek különböző minőségű kapcsolatokat építenek ki egymással. Tehát egy nemzetállam az nem feltétlenül megköthető a különböző politikai, diplomáciai, külpolitikai szintű korlátozásokkal, és akkor itt most egy kicsit belekapunk a de-risking, decoupling témaköreibe, hanem ezen túlmenően ugye még számos más minőségű kapcsolatokat építhetnek ki a rendszer más szereplőivel, ami egy kitörési pont bizonyos államok számára, így például akár ugye Magyarország számára is, hiszen hiába akarják akár a magyar külpolitikát egy ilyen blokkokon alapuló rendszerbe belekényszeríteni, azért még a nemzetközi rendszer egyéb szereplőivel, egyéb minőségben képes kapcsolatot építeni, tehát így záró gondolatként, ugye én a konnektivitást alapvetően egy ilyen képességként fogom fel, ami lehetőséget ad arra, hogy a szereplők, a nemzetközi rendszer szereplői, azok megerősítsék, vagy akár javítsák a pozíciójukat a rendszeren belül.
Ugye a magyar kormány a külpolitikai stratégiájának a sarokkövét vétette a konnektivitást, amelyet Magyarország a legfejlettebb országokhoz való felzárkózását reméli. És ahhoz, hogy ez hatékonyan megvalósulhasson, fontos az, hogy tudjuk, hogy mások mit értenek konnektivitás alatt, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió vagy Kína vezetői mit értenek ez alatt a fogalmat, hogyan használják, illetve hogyan jelenik meg a különböző külpolitikai stratégiákban. Úgyhogy most egy kicsit erről fogunk beszélgetni, és Gergő, hozzád fordulok. Pekingben mit gondolnak, mit értenek konnektivitás alatt?
Azért érdemes a kínaiakkal kezdeni ezt a körképet, mert Kína az egyetlen jelentős ország, amely a konnektivitást tette meg egész külpolitikája vezérfonalául már több mint egy évtizede hivatalosan, valójában már korábban. Tulajdonképpen a reform és nyitás politikájából, amit 1978 végén hirdettek meg hivatalosan, a nyitás, az a külvilág felé való nyitást, tágabb értelemben a konnektivitást jelentette. Tehát majd bő 40 éve kinek abban élnek, hogy nekik kapcsolatokat kell építeniük, összeköttetéseket kell kialakítaniuk a világ lehető legtöbb szereplőjével. Na most, a kínaiak nem nagyon szeretik definiálni a dolgokat, a kínaiak nem az arisztotelészi logikán szocializálódtak, ahol a definíció egy nagyon alapvető fogalom. Ők az ilyen puha fogalmakat szeretik, amiket folyamatosan újra meg újra értelmezhetnek, ahogy éppen a pillanatnyi szükség vagy az érdek hozza. Ezért a kínai ilyen hivatalos dokumentumokban a konnektivitásra definíciót nem találtam, de az egyértelmű, hogy mit értenek alatta. A legkönnyebben az övezetés út, a sokak által új sejem útnak nevezett víziónak a dokumentumaiból, ezzel kapcsolatos beszédekből, egyebekből lehet kihálózni, hogy mit is értenek a kinek összekapcsoltságon, összeköttetéseken, konnektivitáson. És ennek az övezetés út projektnek van 5 pillére a kínai retorikában. Ezek a szakpolitikai koordináció, az infrastruktúrális összeköttetéseknek a megteremtése, az akadálytalan kereskedelem, a pénzügyi integráció, illetve az emberek közötti kapcsolatok. Ha ezeket összeadjuk, akkor tulajdonképpen ezek adják azt, hogy mit értenek a kínai a konnektivitás alatt. Azt lehet mondani, hogy az összes vizsgált szereplőből a kínai fogalom a legtágabb, hiszen itt benne vannak az ilyen kemény elemek, amik konkrétan kemények, szó szerint kemények, mert betonból meg acélból készülnek, mint mondjuk egy gyorsasút, vagy egy elektromos vezetékhálózat, vagy egy csővezeték, vagy repülőterek, kikötők, stb., amik a fizikai infrastruktúrát szolgálják. És benne vannak a puha elemek is, ezek közül a legpuhább az emberek közötti kapcsolatoknak a pillére, ahol a turizmustól kezdve a tudományos együttműködéseken át a néptánc csoportok egymással való kapcsolattartásáig minden benne van, és a két véglet között, meg a pénzügyi integráció, vagy a akadálytalan kereskedelem szakpolitikai koordináció, ugye az politikáknak az egységesítését, összehangolását, a standardoknak az összehangolását, szabványoknak, eljárásrendeknek, satöbbiknek az egységesítés jelenti, hogy ne csak a fizikai akadályok szűnjenek meg, tehát ne csak az szűnjön meg, hogy nem tudok eljutni A-ból B-be, mert nincs ott vonat, ez nyilván egy vasútépítéssel könnyen megoldható, hanem az is szűnjön meg, hogy mondjuk a határon nekem 5 napot kell vesztegelni, vagy az árunknak 5 napot kell vesztegetni, mert a, nem tudom, éppen a türkmén határon, ott a nem tudom, vám eljárást bonyolítják ott a helyi tisztviselők. Tehát a puha meg a kemény összeköttetések egyaránt részét képezik a kínai konnektivitás elképzelésnek. És persze azért vannak kínai sajátosságai ennek a fogalomnak, vagy ahogy a fogalmat ők érzékelik, vagy értelmezik. Ilyen például az inkluzivitás, tehát az, hogy ideológiai, politikai, egyéb alapon nem tesznek különbséget a partnerek között, tehát azok között, akikkel konnektivitást akarnak építeni, tehát ők nagyon vidáman üzletelnek, építkeznek, közös projektekbe belevágnak. Demokratikus országokkal is, legyen az akár az Egyesült Államok, meg nem demokratikus országokkal is, vagy kifejezetten kemény diktatúrákkal is, ők nem tesznek különbséget jó meg rossz államok között, morális értelemben, hát nyilván partnerként lehet valaki jó meg rossz, és hát ők ugye jó partnereket próbálnak maguknak keresni, de nem azon az alapon, hogy mondjuk a politikai rendszerük az hasonlít-e a sajátjukhoz, vagy bizonyos kérdésekben egyetértenek-e vele. Tehát ebből a szempontból inkluzív a kínai konnektivitás fogalom, nincsen belőle ab-óvó kizárva senki. Abból a szempontból viszont meglehetősen szelektív, hogy azért ahol a kínaiaknak az az érdekük, hogy mégse legyen konnektivitás, ott vidáman lemondanak róla. Tipikusan ilyen például az internetnek a területe, ahol hát ugye fölépült a nagy kínai tűzfal, persze képletesen, ami azért a kínai internetet, ha nem is teljesen elvágja a világ internetjének a többi részétől, de megnehezíti az érintkezést. Vagy ugyanezen a területen ugye azok az amerikai platformok, programok, mint a Google, Facebook, stb. Ezek ki vannak zárva a kínai piacról, tehát itt nem érdekli a kínai kormányzatot az, hogy legyen konnektivitás a kínai állampolgár meg az amerikai állampolgár között, mert hogy tudnak csetelni a Facebookon, hanem itt üzleti meg biztonsági érdekek miatt kiépítették a saját internetes ökoszisztémájukat, tehát itt fel sem merült igazából az, hogy akkor konnektivitást építsenek. De azokon a területeken, ahol érdekükben áll, és ezért a területeknek a nagy része az ilyen, a kínaiak a konnektivitásnak, méghozzá ennek a lehető legtágabb értelemben értelmezett konnektivitásnak az első számú támogatói.
Akkor most ugorjunk át a csendes óceán túlsó partjára, Egyesült Államok. Az elmúlt évek eseményeit követve elsőre úgy tűnhet, hogy amit Washingtonban a konnektivitás kapcsán mondanak, ami stratégiai dokumentumokban szerepel, az igazából reagálás arra, amit Kína tesz, amiről az előbb Gergő beszélt. Zsolt, ez hogy látod? Meg tudod ezt erősíteni?
Meg tudom erősíteni, igen. Az Egyesült Államok az infrastruktúra, a gazdasági fejlődés finanszírozásában az elmúlt sok évtizedben döntő részt a magántőkéjén keresztül játszott szerepet. Kevesebb kormányzati szintű gondolkodás volt ennek a elméleti hátterét illetően és a világos koncepcióalkotást illetően. Kína övezetés útkezdeményezésének a megkerülhetetlenné válása óta, 2010-es évek közepe óta az Egyesült Államok kormánya és szövetségesei is dolgoznak a saját infrastruktúra és konnektivitás koncepcióikon, vagy inkább vízióikon ismét. És itt többféle alternatív kezdeményezésről beszélhetünk, amik részben egymással átfedésben vannak, részben nem pontosan ugyanazokat az aspektusait adresszálják a konnektivitásnak, mint a kínai övezetésút. De ha egy tömörebb összefoglalót akarunk erről adni, akkor azt mondhatjuk, hogy a magántőke szerepe mellett az amerikaiak két aspektusára fektetnek nagyon nagy hangsúlyt az infrastruktúrának, két kívánatos aspektusára, és úgy gondolják, vagy azt igyekeznek kommunikálni, hogy az általuk finanszírozott és általuk kivitelezett infrastruktúra elemek ezekben az aspektusokban erősebbek a kínaiaknál. Az egyik az a magas minőségű infrastruktúra, tehát a high quality infrastructure, ami egy központi fogalma az amerikai dokumentumoknak és az amerikai kommunikációknak. Amerikai alatt most az Egyesült Államok szorosabb kelet-ázsiai szövetségeseit, Japánt, Ausztráliát is értjük, G7-es országcsoportok kommunikéit is értjük. A magas minőségű infrastruktúra az azt jelenti, hogy az infrastruktúra elemek tervezésekor alaposan figyelembe kell venni a környezeti szempontokat, a műszaki szempontokat, a megtérülését annak az infrastruktúrának, infrastruktúra elemnek, azt, hogy az intézményes környezet ennek az infrastruktúra elem megtervezésének, kivitelezésének és későbbi használatának jelen van-e, ami a hatékony infrastruktúra fejlesztést lehetővé teszi. A másik központi eleme az amerikai gondolkodásnak az infrastruktúráról az a fenntarthatóság. És ez alatt értjük a pénzügyi fenntarthatóságot, de a környezetvédelmi és a társadalmi fenntarthatóságot is. A pénzügyi fenntarthatóság talán a leghangsúlyosabb érvelési pontja az amerikaiaknak, ők ezt igyekeznek Kína hitelezési gyakorlatával szembeállítani, mondván, hogy mi csak olyan projektekre adunk kölcsönt, vagy segítséget, fejlesztési segélyt, amik biztosan megtérülő beruházások, tehát nem utak a semmibe, ahogyan az amerikaiak igyekeznek gyakran a kínai beruházásokat bemutatni, és ugye ennél fogva kisebb a veszélye annak, hogy fejlődő országok adósságcsapdába kerülnek, hogyha mi tőlünk fogadnak el infrastruktúra fejlesztési támogatást, de a környezetvédelmi, klíma, fenntarthatóság is egy fontos szempont az amerikai keretrendszerben, vagy gondolkodási keretben szén-dioxid lábnyom csökkentéséhez vezető projekteket erősen preferálják, megújuló energiaprojekteket. Egyáltalán a kivitelezés folyamatában, a technológiában olyan megoldásokat, amik alacsonyabb karbonlábnyomhoz vezetnek, és a társadalmi fenntarthatóság is egy viszonylag újszerű eleme az amerikai dokumentumoknak, vagy gondolkodásmódnak. Itt ugye azt hangsúlyozzák, hogy az infrastruktúrának pozitív hatást kell gyakorolnia arra a társadalomra, amelyik ezt az infrastruktúra elemet később használni fogja, és itt gondolhatunk a fejlődő országokról beszélünk elsősorban, tehát gondolhatunk az adott régió gazdálkodóira, önfenntartó gazdálkodóira, az természetes élőhelyek minőségére, de arra is, hogy a marginalizált közösségeknek a hozzáférését az infrastruktúrához sikerül-e biztosítani, hogy a férfiak és nők egyenjogúságát sikerül-e biztosítani. Összességében ezek a tulajdonképpen kívánságcsomagok nagyon jelentős mértékben az amerikai belpolitikai diskurzusban vannak beágyazva, és ugyannak konkrétan az egyik oldalára, tehát a demokrata párt, a liberális oldal diskurzusából fakadnak igen jelentős részben, és ez egyébként azt is jelenti, hogy időnként újra kell brendelni ezeket a projekteket és ezeket a kezdeményezéseket, amint arra volt is példa. Mondjuk amikor a Build Back Better World kezdeményezést az Egyesült Államok a G7-es szövetségeseivel 2021-ben elindította, akkor ugye ez egy amerikai belpolitikai szlogenen alapult, ami egy évvel később már nem volt olyan népszerű, úgyhogy akkor egy év 2022-ben ez már Partnership for Global Infrastructure and Investment-re módosult. Nyilván ez a kis sérülékenysége ennek a fajta kommunikációnak létezik.
Ez érdekes, hogy mennyire reaktívak az amerikaiak ebben. Tehát ugye mind a high quality, tehát a magas minőség, mind a fenntarthatóság az tulajdonképpen már egy reakció a kínaiakra, és azt sugallja az elnevezés, hogy amit a kínaiak csinálnak, az nem magas minőségű, és nem fenntartható. Ezzel tulajdonképpen az amerikaiak hát egyfajta ilyen követő magatartásról tesznek tanúbizonyságot, mert nem azon, hogy ők kiállnak és megmondják, hogy mi a konnektivitás, vagy minek kell épülnie, hanem megmondják, hogy az ő értelmezésük az mennyire más, mint a konkurenciái. Viszont az euróról még nem volt szó, és Péternek nem magát kell ilyen felkonferálni, ezért megkérném, hogy az EU konnektivitás elképzeléséről ő beszéljen nekünk, hiszen ez a konnektivitás kutatócsoportban a leosztásunk, aztán utána visszaadom a szót moderátorként a Péternek.
Köszönöm, Geri, akkor most így akasztják a hóhért, esete áll fenn. Igen, valóban az EU, mint a magyar szempontból, a harmadik nagy és különösen fontos nemzetközi szereplő. Még mielőtt rátérnék konkrétan, hogy milyen pillérei vannak az EU konnektivitás fogalmának, visszakanyarodnék ahhoz, hogy az elején ugye utaltam rá, hogy nem nagyon létezik egy olyan kőbevésett, általános, mindenki által elfogadott definíciója a konnektivitásnak, amire mindenki bátran építhetne. Ez így igaz, ugyanakkor van egy olyan meghatározás vagy definíció, amit ha rákeresünk az internetre, hogy mi a konnektivitás fogalma, akkor jó eséllyel elég sok oldal vagy sok kereső fog kidobni, és viszonylag széles körben elfogadott ez a meghatározás. Ezt 2017-ben az Asia Europe Meeting fogadta el konszenzusos alapon, és az a definíció azt mondja, hogy általánosságban a konnektivitás az országok, az egyének és a társadalmak egymáshoz való közelebb kerülését szolgáló fogalom. Megjelenik ebben a definícióban a kemény és a puha konnektivitás fogalma is, ugye a kemény konnektivitás az infrastruktúrát jelenti, a puha alatt pedig olyan dolgokat kell érteni, mint az emberek közti kapcsolatok, vagy akár a digitális kapcsolati háló. Ez a definíció egyébként kitér arra is, hogy bizonyos elvek, normák mentén szükséges ezt a nemzetközi kapcsolati hálót építeni és bővíteni. És akkor arról pár szó, hogy Gergő mondta, hogy mit is értenek Brüsszelben konnektivitás alatt. Itt alapvetően két fontos dokumentum segít minket eligazodni, az egyik a 2018-ban kiadott Connecting Europe and Asia nevű nyilatkozat, vagy állásfoglalás. Itt alapvetően kirajzolódik az a négy pillér, ami mentén az Európai Unió a konnektivitás építését, bővítését elképzeli az ázsiai földrésszel, ez pedig a digitális, a szállítmányozás és az energetikai konnektivitás, illetve az emberek közti kapcsolatok. A dokumentum hangsúlyozza azt is, hogy a három fő területközi szinergiák a konnektivitás új innovatív formáit teszik lehetővé. A másik fontos stratégiai dokumentum pedig a Global Gateway, amit 2021. december 1-én tett közzé az Európai Unió, és amit ugye Ursula von der Leyen úgy mutatott be, mint az Európai Unió konnektivitási stratégiáját. Maga a dokumentum pedig úgy fogalmaz, hogy a Global Gateway az Európai Unió nagyszabású beruházási terve az infrastruktúra fejlesztés támogatására világszerte. Az előbb említett négy dimenzió vagy négy pillér itt is megjelenik, bár itt az emberek közti kapcsolatok egy oktatás és kutatás elnevezést kapott, illetve kiegészül az egészségiparral, ami egy picit talán egy kakukktojásnak tűnhet az alapján, hogy hallottuk, hogy mit értenek konnektivitás alatt Pekingben vagy Washingtonban. Jó eséllyel, hogyha 2021-es évre visszagondolunk, akkor emögött az lehet az indok, azért kerülhetett be a Global Gateway fő csapás irányai közé az egészségipar, mert 2021-ben ugye a Covid az még egy abszolút velünk élő valóság volt. Tehát az egészségipar és a gyógyszeripari gyártókapacitások helyi fejlesztését az unió vezetői még ilyen stratégiai fontosságú területként azonosították. És még egy utolsó szempont, amit talán lényeges kiemelni, hogy ezek a dokumentumok, irányelvek, állásfoglalások nem csak a konnektivitásnak a fő dimenzióit rajzolják, hanem konzekvensen aláhúzzák azt, hogy vannak bizonyos elvek, amelyek mentén az EU megvalósítaná a kapcsolati hálójának a kiterjesztését, ezek pedig a demokratikus értékek, a nemzetközi jog tiszteletben tartása, az emberi jogok magas szintjének a megvalósítása, átláthatóság, vagy a Zsolt által már az amerikai koncepciónál említett fenntarthatóság, mind pénzügyi, mind környezeti szempontból, ez a nyugati fajta üzletelésre jellemző partneri szemlélet, vagy akár a reziliencia, vagyis magyarosabban mondatlan ellenálló képesség, ami a kapcsolati háló bővítése, építése során szintén egy fontos szempont, nem csak vállalati, hanem az országok szintjén is. Úgyhogy dióhéjban talán ennyit az Európai Unióról, és egy kérdés azért mindenképpen feltennék itt a kollégáimnak, hogy mi a véleményetek arról, hogy ezek a koncepciók, amik részben különböznek, részben átfedéseket tartalmaznak, bizonyos szempontból egymásra adott reakcióknak tekinthetők, ezek alapvetően versengő koncepciók, vagy pedig megvalósítható köztük egyfajta kiegészítő jelleg? Mit gondoltok erről?
Itt egy kicsit még az Európai Unión lovagolnék, ami egyébként válasz a kérdésedre, Péter, mert hogy itt ugye valóban most amiről beszélünk, az pontosan igen erről szól, hogy most itt különböző eltérő koncepciók vannak, és eltérő szándékok vannak a konnektivitás koncepciók mögött. Szerintem a kérdés az Európai Unió kapcsán igen érdekes, és akkor most itt egy-két mondat erejéig visszarángatnám a beszélgetést az absztraktabb szintre, anélkül, hogy halálra fárasztanálak titeket és a hallgatókat, de hogy ugye a konnektivitás az magában rejti az integráció fogalmát, az integráció kérdését. A konnektivitás végkimenetele, hogyha sikerül, az gyakorlatilag az integráció, az integrációba vezet, és akkor itt beemelünk ugye egy új érdekes elméleti csoportot, rendszert, az integráció elméleteket. Az Európai Unió egyfajta mindig ilyen normatív hatalomként írja le a szakirodalom, abból adódóan, hogy nem egy szövetségi államról van szó, aminek van saját hadserege, meg nem tudom én, hanem egy államszövetségről, amelyik ugye a kemény hatalmi tényezőkkel nem feltétlenül, hogy nem úgy rendelkezik, és akkor ugye innentől kezdve más hatalmi forrásokra kell támaszkodni ahhoz, hogy a geopolitikai csatározásokban megállja a helyét. Az konnektivitás és maga az Európai Unió integrációja, hogyha itt összekapcsolhatjuk ezt a két fogalmat, akkor ez gyakorlatilag a normatív erőforrása az Európai Uniónak. Miért? Azért, mert az Európai Unió az gyakorlatilag az államok, nemzetállamok integrációjának az egyetlen igazán sikeres példája a történelemben. Az Európai Unió ezt tudatosan táplálja, ebből táplálkozik, mint normatív erő, és ezért ezt a modellt, egyfajta konnektivitás modellt, egyfajta integrációs modellt, azt exportálja külföldre. Részt vesz bizonyos régióknak az integrációjába, tanácsadással, egyéb segítségnyújtással. Ennek talán a legizgalmasabb része az általad is említett ASEAN együttműködés, ami ugye Ázsiában és az ázsiai integrációt próbálja valamilyen szinten koordinálni, de hát az Európai Unió külpolitikájában, ugye a Latin Amerikától kezdve Afrikán át, ugye, mindenhol ezt a fajta konnektivitás csomagot, integrációnak hívják, ezt exportálja. És miért érdekes ez az egész? Aktuál politikai szempontból azért érdemes ezt kiemelni, mert hogy akkor mi van most, hogy az Európai Unió is hajlamos csatlakozni ahhoz a narratívához, amely szerint a konnektivitás, vagy hát ugye a kapcsolatépítés, az veszélyekkel jár, és ezeket le kell építeni, ugye ez a de-risking jelenség, amit az Európai Bizottság hivatalosan is képvisel. Akkor ez a politika nem ellentmondása annak, amire az Európai Unió külpolitikájában évtizedek óta támaszkodik, hogy egyfajta integrációs modellként jelenik meg a világban. A de-risking az nem csökkenti-e az Európai Unió érdekérvényesítési képességének alapját, magát a normatív erőt?
Szerintem azon nem fognak összeveszni a különféle szereplők, hogy ők hogyan értelmezik a konnektivitást. Ez egy ilyen elméleti vita, konferenciákon esetleg erről szólhatnak majd véleményütközések, hogy nekünk ez még a konnektivitás fogalmába tartozik, de nektek az már nem. De nyilván itten az igazi konfliktusok azok magának a konnektivitásnak a megvalósításával lesznek. Ugye ezek az összeköttetések, ahol abban az értelemben, hogy mi beszélünk róluk, tehát itt ilyen nagyhatalmak vagy nagyhatalom, mi ambíciókkal rendelkező aktoroknak a konnektivitási kezdeményezései, szándékai, elképzelései, ezek igazából ilyen függőségi viszonyokat is takarnak. Itt kőkemény hatalomról van szó. A konnektivitás az nem első áldozásra készülő kislányoknak a fogalma, hanem egy nagyhatalmi fogalom, ahol hatalomgyakorlásról van szó, akivel én valamilyen kapcsolatot, összeköttetést létesítek, a fölött nekem van valami hatalmam, vagy pedig kialakul vele szembe valamiféle függőségem. Tehát ezek a kapcsolatok, ezek aszimmetrikusak tudnak lenni, függőségek jöhetnek létre, és nyilván itt a nagyhatalmak igyekeznek úgy alakítani ezeket a létrehozandó kapcsolatokat, hogy abban ők kevésbé függjenek a másiktól, mint ahogy a másik függ tőlük. Vagy ők jobban tudják érvényesíteni a saját elképzeléseiket, érdekeiket az adott kapcsolatban, mint ahogy velük szemben a partnerük érvényesíti ezeket. És itt azért nagyon komoly összeütközések lehetnek, nem koncepcionális szinten, hanem gyakorlati szinten, tehát az, hogy merre fusson egy országon belül egy vasútvonal, észak-dél irányba kösse össze a szomszédait, vagy kelet-nyugat irányba, az nagyon nem mindegy, mert ezek határozzák meg nem csak az adott országnak, hanem az adott országban érdekelt nagyhatalmi szereplőknek a képességeit, érdekeik érvényesítésére. Tehát így röviden fogalmazva, minden ország egy olyan világot akar kiépíteni, ahol minden út az ő fővárosába, vagy pénzügyi gazdasági központjába vezet. Ugye római birodalomban is minden út Rómába vezetett, most nyilván a pekingiek egy olyan világot szeretnének, ahol minden út Pekingbe vezet, az amerikaiak ugye azt a világot akarják megőrizni, ahol minden út Washingtonba és New Yorkba, és Hollywoodba vezetett, az európaiak meg nyilván egy korábbi világnak a helyreállításában lennének érdekeltek, ahol minden út, még nem tudom, Londonban, meg Párizsban, meg egyéb európai központokban vezetett. Ez egy teljesen természetes törekvés, és hát egy olyan világ nehezen elképzelhető, ahol minden út mindenhova vezet, bár ez persze ez sincsen kizárva, ezért aztán az egy kőkemény, nagyhatalmi játszma, versengés, konfliktus sorozat végén fog kialakulni, hogy a belátható jövőben hova fognak vezetni ezek az utak, természetesen nem csak a fizikai infrastruktúráról, sőt nem is elsősorban a fizikai infrastruktúráról beszélek utak alatt, hanem mindenféle összeköttetésről, a kulturálistól, az oktatásén át a gazdasági kapcsolatokig, pénzügyi központoknak a perifériával való kapcsolatokig, meg mindent ide számítva az utakhoz.
Igen. Én is azt gondolom, hogy biztosan ezek között a modellek között, és különösen ugye kínai és a nyugati országok modelljei között lesz egy verseny, és ezt a résztvevő hatalmak részéről elsősorban a hatalmi megfontolások fogják diktálni, de egyrészt azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben nem egy rossz verseny, ugye különböző számítások szerint az évszázad közepéig, vagy 2040-ig ilyen 15 billió, vagyis 1000 milliárd amerikai dollárnyi lyuktátonga várhatóan rendelkezésre álló és az addig szükséges infrastruktúra finanszírozás között, tehát van mit betömni a kínai és a nem kínai kezdeményezéseknek. Nyilvánvalóan a versengés logikáját jelentős részben a elért relatív pozíció fogja meghatározni, de azért abszolút értelemben ez a versengés tulajdonképpen sokat tud adni a fejlődő országoknak. Másrészt pedig bizonyos értelemben ezek az eltérő víziók, eltérő infrastruktúra koncepciók más-más feladatokat is tudnak betölteni. Valószínűleg Kína mindig előnyben lesz, amikor arról van szó, hogy drága, nagy bekerülési költségű, sok betont igénylő, nagy infrastruktúra elemeket kell építeni olyan országokba, ahol a nyugati tőke nem szívesen investál ilyenfajta projektekbe, mert egy autópálya vagy egy vasút az mindig kockázatos beruházásnak számít, hogyha Kelet-Afrikában vagy Dél-Ázsiában épül, akkor pedig különösen egy nyugati vagy egy japán pénzügyi szervezet szempontjából, és a kínaiak készek ilyen beruházásokat finanszírozni viszonylag bátrabban. Az amerikai vagy japán, amit ők magas minőségű infrastruktúrának vagy fenntartható infrastruktúrának neveznek, ez ugye itt viszonylag drága a bekerülési költség, viszonylag kis infrastruktúra elemek esetén is, ugyanakkor a hosszú távú megtérülés jó eséllyel kedvezőbb, és ennek is azt gondolom, hogy megvan a helye, megvan a szerepe bizonyos fajta infrastruktúra elemek esetén, bizonyos országok esetén, akiknek van módja még a fejlődő világban is arra, hogy az ezzel járó bonyolultabban megugorható sztenderdeket megkíséreljék megugrani.
Szerintem itt most megállunk, bár sokáig lehetne még beszélni erről, hiszen egy rendkívül szerteágazó témáról van szó, de egyelőre most Ennyi. Köszönöm munkatársaimnak, Puzna Viktornak, Salád Gergelynek és Trembesznik Zsoltnak, hogy részt vettetek a beszélgetésben. A Magyar Külügyintézet podcast adását, a Kilátást hallották. A felvételt 2024. február 21-én készítettük. Köszönöm a hallgatóknak is, kérem kövessék adásainkat a honlapunkon a jövőben is.